Álom nem járt akkor azon a tájon, és Gyula a fáradt öntudatlanságban talán a semmit, a táguló ürességet álmodta, ami csak érzés, de nem gondolat. Ha valaki bevilágított volna a kunyhóba, mert odabent mindig árnyék volt, csak azt látta volna, hogy a három lény lélegzése egyre mélyebb, s az arcok egyre kisimultabbak. Ez persze nem vonatkozik Csikaszra, akinek arcvonásait sűrű szőrzet díszítette, de orra alvás közben nyugodtan szívta az esőszagot, s azt mély szusszanásokkal helyeselte. Közben, amíg az emberek aludtak, háromszor is kiment a bejárathoz, aztán visszament a helyére, s abban a pillanatban lehunyta a szemét. Amikor azonban negyedszer ellenőrizte az időjárást és megfordult, most már Matulához ment, mert megérezte, hogy az öreg parancsnok nézi. Csikasz odabújt Matula keze mellé. Esik még, szuszogott Matula markába, de nem sokáig.
Te csak mindig mászkálsz, te kutya.
Gyula erre ébredt fel.
Elaludtam.
Én is, mondta Matula, meg ez a kutya is. De ilyenkor a legjobb az alvás, hanem az éjjel el kell majd a takaró.
Hideg lesz.
Meghűsül az éjszaka ettől a sok víztől, párától.
Gyula maga elé nézett, s egyik tankönyve jutott eszébe. Még a betűket is látta. A párolgás hőelvonással jár. A levegő már most is hűvös volt, de az eső lankadt, s a rohanó vihar már messze keleten nyargalt, alig hallatszott ide a dörgése.
Ilyenkor jár legjobban a hal. Hát ki a fenének van kedve ilyenkor halászni? Tűnődött Matula. Aztán a ménkű is szereti a vizet. A vasat jobban szereti, az igaz, de a vízbe is odavág néha, meg némelyik fába. A nyárfát nagyon szereti, a tölgyet, szilfát, meg fűzfát is. Ilyenek alá soha ne álljon, ha már muszáj az eső elől valahova elhúzódni. Vadgesztenye meg bükfa alá már odaállhat, de legjobb az égerfa. A gunyhót is azért raktam ide. Villámvágta éger nincs az egész berekben, de nyárfa annál több. Ha meg olyan helyen szorítja meg az idő, ahol elbújni nem lehet, aztán nagyon csapkod a ménkű, legjobb hasra feküdni. Azt a kis ázást jobban elbírja az ember, ám bár néha a ménkűt is kibírja.
Hogyan?
Úgy, hogy van ilyen is. A komámat is megcsapta egyszerre a sógorral együtt, aztán megmaradtak mégis.
Hogyan?
Az úgy volt, éppen szénát hordtak, hogy a förgetek beszorította őket a házba, mert alig, hogy lerakottak, leszakadt az idő. Azt mondja a koma. Hallod-e, Jancsi? Most megnyírhatnál, úgy sem tudunk más tenni, a hajam meg már akkora, hogy be lehetne fonni. Kiültek aztán a pitvarba, mert a szoba sötét volt. Fele fejével már meg is volt, amikor odavágott.
Hova?
Az ollóba. Fene augusztusát. Jancsi eldobta az ollót, és akkorát ordított, mint egy oroszlán. A sógor meg csak lefordult a székről, de egészen megkékült.
És nem halt meg?
Mondom, hogy megmaradt. Egy hétig még dadogott egy kicsit, meg olyan füstös forma volt, de amúgy nem lett semmi baja. Azóta a sógor nagyon tiszteli a ménkűt, és ha megdörren az ég, ott hagy kapát, kaszát, aztán csak hazafelé. Azóta Borbélyhoz jár, de oda is csak szép időben. Hát így volt. Azonban úgy látom, szakadozik az ég, világosodik. Estére jó idő lesz.
Az eső ekkor már kimerülten párázott. Szürke függönyét elvitte keletre, és Gyulának olyan jó érzése volt, mintha egy kisebb vizsgán esett volna át. A könnyűség érzése volt ez, és igen, az éjségé. Ezt persze nem mondta meg, csak kerülő úton közelített a cél felé.
Most nem tudunk tüzet rakni.
Éhes.
Matula egyetlen szóval átvágta tutajosunk gondolatainak fondorlatos kanyargóit, és a fiú ismét megállapította, hogy Matula nem méltányolja a finomkodás kitérőit, és nem engedi magát ezeken a felesleges csapásokon vezetni.
Szóval éhes. De mi a fenének Ádámnál, Évánál kezdeni? Már mondani is akartam, hogy rakja meg a tüzet, csak vártam, amíg az idő kicsöpögi magát. Fa van, száraz nádat megtalál itt bent is.
Nyugaton megszakadt az ég, és a szétesett felhők közül csodálatos ragyogást nyilazott a berekre a narancsszínű nap, a keleti eget pedig átívelte egy széles, csillogó szivárvány.
Most már megrakhatja a tüzet, a szivárvány a végét jelenti az esőnek. Csak több nádat tegyen alája, mert a fa vizes.
A szél most már teljesen elállt, mintha az eső szétverte volna a légi hullámokat, így a nádból és vizes rőzséből születő vastag füst egyenesen nyúlott felfelé. Ez a füst még gőzzel volt vegyes, de aztán pattogni kezdett a fa, kilobbantak a lángok, s egyszerre véget vetettek a gőzös, nyöszörgő nyavajgásnak.
Most rakja körül vastaggal, csúcsosan, s ha az leégett, tojást sütünk szalonnával és zöld paprikával. Nancsinak sok esze van, hogy a tojásra is gondolt.
Nem fogunk halat?
Nem bánom. Nézze meg, milyen a víz, ha nem sajnálja a bőrét.
Tutajosunk tehát megnézte, milyen a víz, de nem látta meg Matula kaján pillantását, amikor elindult. A rövid füvű kis tisztás után egyszerre övig ért a fű, és teljes vízkészletével rádölt a gyalogútra. Jó, ezt még Gyula megúszta. A víz belefolyt a csizmákba, a nadrágon át combjait erősen hűsítvén. A magas fű után jött a 3 méteres sűrű reketje, amely a legkisebb érintésre záporral könnyített magán oly mértékben, hogy tutajosunknak nagy kedve lett volna visszafordulni.
Hű,
hajladozott a fiú, de mire kiért, ázott pacalnak érezte magát, aki ezek után semmiféle vízre nem kíváncsi. De a tapintatlan nevelőapa azt mondta, nézze meg, milyen a víz, hát megnézte, milyen a víz. A víz ronda volt, mint egy felháborodott gyomor, és majdnem olyan sárga, mint egy epeömlés. Tutajos undorral nézte a vizet, és ha nem fázott volna olyan kegyetlenül, Matulát azzal büntette volna meg, hogy megvárakoztatja, hadd aggódjon, hol van olyan sokáig. A megtorló gondolatok azonban lagymatagok voltak a valóság és a józanész parancsaival szemben. Ezek ugyanis azt mondták, hogy Matula egyáltalán nem aggódik, mert nem aggodalmaskodó természetű, ezen kívül jó lesz sietni és levetkőzni, mert már is a fogát veri össze, úgy reszket. Persze előbb még újra meg kell fürdeni az összehajlott bokrok szövevényes hűsén.
Juhé!
Verte át magát a reketje esőzónáján, és még mondott egyet mást, amit nem jegyez fel tutajosunk nyári életrajza.
Na milyen? Nézett rá az öreg.
Moslék, legyintett a fiú elkeseredve. Miért nem mondta Matula bácsi, hogy...
Minek mondtam volna? Azt esetleg elfelejti, de ezt nem felejti el. Vetkőzzék le, és álljon ide a tűz mellé, meglátja, milyen jót tesz.
Tutajosunk duzzogva vetkőzött, de a jó meleg megbékítette. Te voltál, Tutajos, az ökör, gorombáskodott magával. Most legalább megtanultad. Matula közben kirakta a fiú ruháit a tűz mellé száradni.
Erről se feledkezzünk meg, mondta kissé szemrehányóan, mert nem én veszem fel holnap.
A ruhák versenyt gőzölögtek Tutajossal, aki részbőrűként állt a lemenő nap fényében, ám bár ez a bőr vedlet volt az égés folytán, hogy aki ránézett, kedvet kapott vakarózni. De hát itt legfeljebb Matula nézhetett volna rá. Matula azonban nem volt kíváncsi Tutajosunk Daliásnak egyáltalán nem mondható termetére. Matula a tűzre nézett elgondolkodva.
Hanem...
És hármat szívott a pipán, mintha ez alatt még egyszer meggondolná, amit mond...
Hanem azt meg kell hagyni, Gyula. Tüzet már tud rakni.
Tutajosunk kissé elpirult a dicsérettől, s foszlott bőrözete alatt végigbizsergett valami simogatás, ami nagyon hasonlított ahhoz az érzéshez, amikor Kengyel azt mondta,
látod, Ladó, ezt nevezem én feleletnek. Csak azt szeretném tudni máskor, hol az eszed.
Mert, folytatta Matula, tüzet rakni nem tud mindenki. A tűzrakást nem lehet csak úgy összehányni, de egymásra rakni sem, hogy ne legyen lélegzete. A tüzet meg kell építeni, mint a házat. Szóval így, ahogy ez van. A gatyáját miért nem veti le?
Gyula enyhén megrándult, aztán idegenkedve végignézett ösztövér mi voltán.
Megszárad így is.
Okosabb, ha leveti.
Ezek után Tutajos nem tehetett mást, mint szemérmeskedve ugyan, de kibújt a nevezetes ruhadarabból, és a lehető legkisebb méretűre összehúzván magát, ott állt, mint Ádám, aki azonban valószínűleg daliásabb lehetett. A túlzott szemérmérzet azonban lassan lefoszlott róla. Amint végignézett magán, alig ismert saját testére, melyet a nap, a sásvágások, karcolások és terjedelmes kék foltok térképeztek össze-vissza. A bőr, amit hozott, alaposan meg volt szabdalva, és tejfehérsége eltűnt, mint márciusban a hó, amikor kibújnak alóla a barna szántások.
Kezd színe lenni,
Bólintott az öreg, és szemében olyan természetes mérlegelés volt, mintha egy csikót nézett volna a vásáron, egy fát az erdőn, vagy egy csónakot a vizen. És Gyula, aki még Piri mama előtt sem vetkőzött le soha, most ezt természetesnek érezte, és mélyet lélegzett, mint aki átugrott egy árkon, vagy kiérkezett valami ködös alagútból. A tűz sütött, és a lángoknak már fénye volt, amikor felvette a megszáradt ruhákat. Úgy érezte, a puhára száradt ruhákkal valami élő meleg veszi körül, valami biztonságos erő, valami bátor nyíltság, valami más, mint ami eddig volt. Gergely bácsi, kezdte akadozva, senki előtt nem szoktam levetkőzni. Matula mereven nézte a tüzet, s hosszú ideig nem válaszolt. Ez a gyerek, ez az idegen, kapkodó, puha lélek most szólította így először, és nem is tudta, Matula is csak érezte, hogy a fiú valóban levetkőzött.
Jobban szeretem, ha azt mondja, hogy Gergő, mondta Matula kis idő múlva, mert errefelé úgy mondják. Aztán
intett, mint aki végzett a gondolatok finomabb részével,
most már kihozhatja a serpenyőt meg a szalonnát is. Én addig felszeletelem a paprikát. Belevágjam az erit is?
Ahogy szokta, Gergő bácsi. Aztán már alig szóltak, mintha arra vártak volna, hogy a szavak és gondolatok elrendezkedjenek és leülepedjenek végleges helyükön. A kések sziszenve vágták a paprikát, hagymát, szalonnát, s amikor az öreg a parázs fölé tette a serpenyőt, olyan illat kezdett terjengeni, hogy Gyula nyelt egyet, Csikasz pedig áhítattal nézte a serpenyőt, mintha valami kinyilatkoztatást várna. Azt már észre sem vették, hogy este lett. A tűz udvart rakott a tisztáson, és árnyékukat táncoltatta a sötétség határán. Mire végeztek a vacsorával, leszállt a köd, vagy felszállt a köd, ezen kár lenne vitatkozni, de olyan vastagon, mintha kenderkócból szőtték volna. A fákról és bokrokról csepegett a víz, s majdnem olyan suhogás szárnyalt az estében, mintha csendes eső mosná a ködöt és a sötétséget.
Hajnalban bemegyek, mondta Matula, amikor lefeküdtek. Hát, ha van valami parancs. Aludjon, ameddig akar, de ha köd lesz még, ám bár ilyenkor hamar felszáll, messze ne menjen, mert hamar elbolondul benne az ember.
Megpróbálok horgászni.
Azt akartam mondani én is. De maradjon mindig a parton. A kutyát itt hagyom.
Ezután már csak a fáradó gondolatok nézték a tűz apró villanásait, és egy bagoly szitta a ködöt, mert nem járt sem bogár, sem egér, és ha járt volna is, meglátni nem lehetett.